Még régen voltam már köztetek, és örülök, hogy ilyen hosszú idő után újra együtt lehetünk. Ha a gyerekek ide előre jöttök, akkor szívesen beszélgetnék egy-két szót veledek. Segítségre lenne szükségem. Azokat a gyerekeket várom, akik tudnak nekem segíteni. Ki az közületek, aki szeret ajándékot adni?
Jézus!
És milyen ajándék? Kinek adtok ajándékot is? Na, kinek szoktatok ajándékot? Azt mondtátok, szerettek ajándékot adni. Gergőnek, és általában mit adsz neki? Igen, játékokat, autókat. És te azt szoktál, is szoktál ajándékot adni?
Igen.
És kinek?
A családomnak. Családomnak.
Meg a testvéreidnek. Igen? Te kinek adsz ajándékot?
Anyának, meg apának.
Anyának, meg apának.
Meg Ferinek, meg Dóminak.
Értem.
Meg Dédeknek.
Ó, még magadat is meg ajándékodat. Ez nagyon. És akkor ki az, aki szeret ajándékot kapni? Ugye? Arra már ez. És mi az, amit legszeresebben kapnának?
Én egy jojót.
Jojót, igen.
Modellvasút.
Babá. És valami más még? Valami, ami egy nem biztos, hogy ilyen. Igen?
Kulac.
Igen. Akkor azt kérdezem még, hogy szoktatok-e ajándékot kapni az Úr Jézustól? Na mit? Modellba se tetezett már az Úr Jézus ajándékba?
Szeretetet.
Szeretetet. És még? Örömöt. És
örömet.
Azt igen, és még? Mit ad még a tudás nekünk? Hogyha tanulunk, vagy valamit tanultuk, akkor okosságot, bölcsességet is ad nekünk. Aztán mit ad még a tudás? Ahogy nézzek
beleteket...
Igen, és ahogy nézzek beleteket, békességet, szépséget is ad, ugye, hogy jól nézünk ki. És ha ezt mind kapjuk az Úr Jézustól, akkor mit adunk én neki cserébe? Na, milyen ajándékot adunk az Úr Jézusnak? Ő mit szeret tőlünk?
Szeretetet.
Így van. És még? Örömet is adunk. Igen, ha az Jézussal találkozunk, akkor nem tudom, ismerjük ezt a gyerekéneket, hogy minden szombaton pontosan, amikor kiventetjük az óra, talán nem tudom, nekik-e a mai gyerekek is, hogy örömmel jövünk az Úr Jézusnak. Igen? Mi az, amit az Úr Jézus leginkább vár tőlünk, legszívesebben elfogad?
Hogy
ne öregedjük meg. Igen. Igen, ez új korban nem fogunk megöregedni. Itt az előbb volt egy vetítés Afrikáról, és ez egy olyan régi történet, amikor még én voltam ilyen idős, mint itt, akkor is hallottam, úgyhogy biztos sokan ismerik. Ott volt egy gyülekezet, sok gyerek volt, és adományt gyűjtötték, csak Afrikának abban a részén, abban az időben nem igen volt még pénz. Ugye ott elmentek, leszették, találtak az erdőbe, emberek megették, ezért általában az adománygyűjtés egy ilyen kosárral történt, mikor a nagy kosárral ketten is vitték, és beletett ki egy kis banánt, kinek milyen volt, és úgy az volt az ajándék, az volt az adomány, amit az Úrnak tudtak adni, mert nem volt pénz. És volt egy kisfiú, aki hallott egy prédikációt, és azt hallotta, hogy az Úr Jézus annak örül legjobban, hogyha mi saját magunkat adjuk nekünk. Vagyis a mi szívünket, a mi gondolatainkat, ugye erről szólt a prédikáció, és mikor volt az adománygyűjtése végén, a kisfiú gondolkodott, hogy mit adjon az Úr Jézusnak. És a végén azt látta ki, hogy beleült a kosárba. Mert az egész, ami ő, és ami neki van, mind az Úr Jézusnak akarta felállni, és ezt így elképezte. És a történet folytatásaként ugye egy híres evangélista lett belőle, mert tényleg a Úr Jézusnak adta az életét, de ez nem csak egy egyszerű felvállalás volt. Szóval az Úr Jézus nagyon sok ajándékot ad nekünk, és várja, hogy mi, ami gondolataink, ami örömünk, ami szeretetünket is, ne feledkezzünk el róla, és adjuk mi is ezt neki, és akkor ő újra és újra még jobban meg tud menni a rádat. Köszönöm szépen, hogy ilyen aktívak voltatok, és ilyen segítséget.
a gyülekezet a jelenések könyvéhez lapozzunk a Szentírásban, és onnan olvassuk el alapigénket, a 6. fejezet, jelenések könyve 6. fejezet. De mielőtt még elolvasnánk a 9. verstől, hagyd mondjam el az előző fejezetet, az előzményt. Ugye a 4. és 5. fejezetben a mennyből látunk egy jelenetet, hogy ott van az Atya, ott van a Szentlélek, ott van a 4 lelkes lény, vagy lelkes állat, hogy Károly hívja, ott vannak a különböző ellenbukott lényeknek a küldöttei, és ott vannak az angyaloknak a milliói. És ott van még valaki, Jézus Krisztus. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy ebben a fejezetben, a jelenések 5. fejezetében Jézus Krisztus hogyan említi a Bibliát? Nem?
Megöletett
bárány. Megöletett bárány, és itt fontos a megöletett is, ugye ez többször is előfordul 5. fejezetben. És a történet arról szól, hogy van egy könyv, amiben van pecsételve, van egy tekercs, azt is tudjuk, hogy sűrűn be van írva mind a két oldala, azok pecsétekkel le van zárva, és hogy János azt látja, hogy nem, senki sem méltó arra, hogy ezt a pecsétet felnyissa, felnyithatsa, míg végül Jézus Krisztus a megöletett bárány az, aki méltó erre. És Jézus Krisztus elkezdi felnyitni a pecséteket, így írunk a 6. fejezethez. Az első 4 pecsétnek a felnyitása, az, illetve a többi pecséte is, az nagyon paralel, tehát nagyon ugyanarról szól, mint a jelenések könyvének a különböző városokkal jelzett egyház korszakai, amit a jelenések könyvének az elején találhatunk. Például a 6. fejezet első 2 verse beszél, ugye itt az első 4 pecsét felterését egy-egy lovas jelképezi. Ugye az első lovas az a fehér lovas, az az Efézus, az apostoli egyház, az ősi apostoli egyháznak a korát jelképezi. Ez 31-től 100-ig tartott, ami a fehérség, ugye a tisztaságnak a jelképe volt. A második lovas az a vörös lovas, ugye ez a Szmírna. Ez volt az az időszak, amikor üldözték a keresztényeket, és a vörös, ugye a vérnek a jelképe is. A harmadik lovas, az a gyásznak, a bukásnak a jelképe, ez a Pergámon, hogy ez a 313-tól 538-ig, ugye az egyháznak a bukása, és ebben a jelképben találjuk a mérleget, amit azonosíthatunk azzal, amit Dániel könyvében olvashatunk, hogy megmérettél a mérlegen és hiával találtattál, amikor elfordult az egyház, és Bálám tanácsait követte az igazságtól. Ez volt a harmadik lovas, és a 4. lovas pedig a Tiatira a sárga ló, jelképezte ezt a korszakot. És ez volt az a korszak, amikor a félelemnek és a rettegésnek a korszaka volt. Emlékeztek, hogy ugye itt a Jézaber után még itt a Biblia, aki üldözte Istennek a profétáit, Istennek az emberét, és ez a nyomorúság a kora, a középkori nyomorúság, az igazi hívőknek a nyomorúságát láthatjuk itt ezekben a részekben. Ezekben a részekben. Ekkor a világot a rengeteg háború, hódítás, tömeges éhínség, járványok jellemezték, ugye ez volt ebben a úgynevezett sötét középkornak az évszázadéban az, ami megtörtént. És így jutunk el a 9. versig, ami az 5. pecsétnek a feltörése, és ennek a versét olvassuk most el, tehát még egyszer jelenések könyve 6. fejezet 9. versétől. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem áll az bosszút, ami vérünkért, azokon, akik a földön vannak. Akkor odatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafioknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is meglettek. Ezt így elolvasva elég félelmetesek ezek az igék, ugye, amit itt olvashatunk. Ez az a korszak, 16. 17. század, az 1517 után ugye kezdődött, ha nézzük ezt az időrendi sorrendet, amikor ugye a reformáció után egy hatalmas üldözés kezdődött újra, egy ellenreformáció. Gondoljatok csak Wycliffre, gondoljatok Husz Jánosra, gondoljatok a Szent Bertalan utcai éjszakai vérengzésre, vagy emlékeztek, hogy a piedmonti valdenseket milyen módon üldözték, hogy akkor megalakul a jezsuita rend, és mindazok, akik hűségesek Jézus Krisztushoz, azokat egy nagyon erős és kegyetlen üldözés éri. Ebben a felolvasott igehelyben nagyon-nagyon sok mindent olvastunk, és talán érdemes minden fontosabb szóra egy-két gondolatot ejteni. Azt olvastuk itt, hogy emberek vannak, akiket megölettek, és a 10. versben azt kérik, hogy miért nem áll az bosszút a mi vérünkért. Minek is a jelképe a Bibliában a vér? Az életnek a jelképe. És hogyan lehet bosszút állni a mi vérünkért? Emlékeztek arra, hogy a igazságtalanul kiöntött vér az kiált Istenhez? Mózes első könyve, 4. fejezet, 10. versében ő mondta az Úr, mit cselekedtél, ugye kérdezi, ha te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Mit jelent ez? Isten vajon közömbös azokkal, akiket valamilyen atrocitás ér, akár a legsúlyosabb is, hogy életüket elveszik? Amikor az emberek bajban vannak, úgy érezzük, hogy bántanak, hogy minden reménytelen, akkor vajon Isten közömbös? Azt írja, hogy még a kiöntött vér is Istenhez kiállt. Isten mindannyiunknak az életét figyelemmel kíséri. És akármilyen nehézségek jönnek az életünkben, Isten akkor is figyel ránk és törődik velük. Hogy mi miért történik, ugye majd még beszélünk erről a nagy küzdelemnek erről a részéről, tehát Isten nem tud mindent elhárítani, és nem is akar mindent elhárítani. De ez ő számára senki sem közömbös. És itt akiket jelképez ez a példázat, az 5. pecsétnek a feltörésekor, ugye ők ezért kiáltanak. Miért is ölték meg ezeket az embereket? Azt olvastuk a 10. versben, a 9. versben, bocsánat, a 2. felében, akik megölettek az Istennek a beszédéért és a bizonságtételért, amelyet kaptak. Ezeknek az embereknek azért kellett szenvedniük, és azért üldözték őket, mert hűségesek voltak Isten beszédéhez. Próbálták őket eltéríteni, próbálták őket valami másra rávenni, de ők ehhez voltak hűségesek. Gondoljunk csak a valdensekre, már ugye említettem őket. Bizonyára olvastátok akár a Nagy Küzdelemben, vagy máshol is, ahol a Biblia lapjait lemásolva talán ruhájukba varták, vagy mit hova tudtak elrejteni, de mentek, vitték, a különböző mesterséget tanultak, vagy iskolába jártak, és elindultak a lakhelyükről, és vitték az embereknek az igazságnak az üzenetét. És tudván tudták, hogyha elfogják őket, akkor az életükkel is fizethetnek ezért. De ők hűségesek voltak Isten igéhez, hűségesek voltak azokhoz a kinyilatkoztatásokhoz, bizonyságtételekhez, amelyet kaptak, és ezt vállalták. Lesz egy olyan időszak, ami megismétlődik szinte, ami volt. Az lesz a kérdés akkor megint, hogy mennyire vagyunk hűségesek Isten igéhez. Mennyire vagyunk hűségesek, állhatatosak azokhoz, amiket kaptunk a bizonyságtételekhez. Erre most kell készülni. Hát lesz idő, amikor ezért hát ezért számot kell adnunk, és meg kell állnunk, és olyan helyzetekben is meg kell állnunk, ahol ezért akár meg is börtönbe is zárhatnak, hogy bármi más is történhet, ha ismerjük a proféciákat, amik ezt előre jelzik. Azt olvastuk még az igében, hogy ezek az emberek, akiket itt jelképez, annak az ő lelkeivel, azok az oltár alatt vannak. Milyen oltárról lehet itt szó? Ja, emlékeztek a nagy az áldozati szertartás, emlékeztek a sátorra, amikor bementek a sátorba, ott volt az áldozati oltár, és ott kellett a helyettesítő áldozatként a bárányt, vagy az állatot megölni, és annak a vére, hogy ott az oltárnak az aljára folyt. Erre az oltárról van szó, a jeruzsálemi templomnak az áldozati oltára. Vajon hogyan jelentkezik ez majd, és jelentkezik most? Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott 8. fejezet 35. versétől, Római Levél 8. fejezet 35. versétől. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhség? Vagy mesztelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Ugye ez már akkor ott, amikor leírta az apostol utána, és már akkor beteljesedett, hiszen a római császárságnak a keresztények iránti haragja vagy gyűlölete egy hatalmas üldözésben nyilvánult meg, ami néha erősebb volt, néha kevésbé erősebb. De ez a történelem folyamán végigkísérte mindig azokat, vagy ez a veszély végigkísérte azokat, akik hűségesek voltak. Tehát látjuk azt, hogy mindig voltak üldözések, mindig voltak emberek, akik hűségesek voltak, ezeket bántották, sokszor életükkel is fizettek. De nézzük meg, hogy hogyan reagáltak ezek az emberek. Hogyan viselték ezt, vagy mit tettek, vagy mit mondtak. A 10. versben ezt olvashatjuk, és olvassuk a 6. fejezet, még jelenésetében 6. fejezet 10. verse. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? Hogyha bennünket bántanának, ha bennünket üldöznének, ha elvesztenénk mindenünket, az egészségünket, családtagjainkat, vagy bármit, akkor mi Isten szent és igaznak hívnánk? Mit mondanak az emberek, ha valamiba éri őket? Hogyha van Isten, akkor miért történik ez meg? Ha Isten a szeretet, akkor ezt miért engedi meg? És nem furcsa, hogy itt vannak azok, amik elszenvedték azt, amiről eddig beszéltünk, és ezek az emberek azt mondják, hogy Uram, te szent és igaz. Hogy lehet ez? Érezzük-e mi Isten szentnek és igaznak, ha valami probléma és baj történik? El tudjuk-e akkor is mondani Istenről, hogy Uram, te szent és igaz vagy, amikor valami olyan történik, amit nagyon-nagyon nem szeretnénk? Amikor olyan valami helyzetbe jutunk, ami közel sem az, amiről itt az elején beszéltünk. És azt mondják ezek az emberek, hogy Uram, te szent vagy, és igaz. És még valami mást is mondanak, hogy meddig nem ítélsz még. Az a szent és igaz, ez többször is visszaköszön a Bibliánkban. Kicsit tovább lapoznánk Jelenések könyvének a 16. fejezetéhez, ott két angyal is elmondja azt, hogy Uram, igaz vagy, Uram, ki vagy és vele, szent vagy és igaz vagy, hogy ezeket ítélted. Tehát amikor majd a történelmek a végéhez érünk, és Isten lezárja az ítéletet, akkor a teremtett világ ellenbukott része, és az angyalok is kijelentik, hogy az Úr az ő ítéletében szent és igaz. Azután, ha emlékeztek Jelenések könyve 22. fejezet 11. versében, amikor azt olvashatjuk, hogy aki igaz, az legyen igaz ezután is, és aki szent, az legyen szent ezután. Tehát ez a szent és igaz, ez többször is megjelenik, és ott, amikor lezárul a vég, és amikor Jézus befejezi a szolgálatát, aki szent volt, az szent marad, és aki igaz volt, és igaz marad. Tehát ezek az emberek Istent úgy mutatják be, azt mondják, hogy Isten szent és igaz. Vajon miért? És miért van az, hogy ezek az emberek azt merik kérni, hogy Uram, meddig nem ítélsz meg? Hányan vagyunk, ha hazamegyünk ma este, és azt mondjuk, Uram, én itt állok, és ítélj meg ma. Uram, te szent és igaz vagy, hát akkor ítélj már meg engem. Hányan mennénk vállalni ma azt, hogy Isten megítéljen bennünk? Remélem, hogy ha az igaz szolgálat végén elég sokan mondjátok azt, hogy igen. Miért is lehet ezt így mondani? Vegyük Dávidnak az esetét. Dávid egyszerre volt gyilkos és parázna, vagy parázna és gyilkos. Egyiket előbb követte a másikat. Hogy lehet az, hogy aki parázna volt és gyilkos, Isten mégis az ő szíve szerint való embernek nevezi? Mert?
Meg tudott térni.
Hogy lehet az, hogy ez az ember, aki parázna volt és gyilkos, azt tudta írni, ugye az 51. Zsoltárról beszélünk, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Hogy egyedül te ellened vétkeztem, cselekedtem azt, ami gonoszott a szemeid előtt, és utána azt kérdezi, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Hogy is volt ez? Mikor írta ezt a Dávid, amikor ezt az 51. Zsoltárt? Elkövette a bűnt, a paráznosságot, elkövette a gyilkosságot, és mi történt ezután? Mi kellett ahhoz, hogy Dávid ideig eljusson? Jött valaki, aki szembesítette Dávidot. És hogyan? Hát ide figyelj te, Dávid, hát most hogy volt neked bátorságot? Tudod, hogy hány parancsolatot megszegtél, mekkora nyomorúság? Hát szégyell magad. Ez volt? Mit csinált Nátán konkrétan?
Annak az
elmondott egy példázatot, egy történetet. Most figyeljétek meg a mi életünket. Hogyha valaki oda megy hozzád, mert rosszat tettél, vagy valamit hibásan, és leszúr érte, akkor mit csinálsz?
Védekezek.
Nem? De Nátán próféta itt Dáviddal mondatta ki azt. Tehát elmondott egy olyan történetet, amivel Dávid magára ismert, és Dávid magát ítélte meg. Tehát nem más mondta azt, hogy te ilyen vagy, hanem úgy vezette a beszélgetést, hogy Dávid magától jött rá arra, hogy ő milyen. A bizonságtételeknek a 7. kötetéből olvasok egy gondolatot. Hogy bár ez a tapasztalat a legfájdalmasabb volt Dávid számára, egyúttal a legjobban szolgálta Dávid javát. A Dávid parázna volt és gyilkos volt, rávezették, Istennel szemébe látta, hogy ő milyen, és mégis a legjobban szolgálta Dávid javát. Ez a következő, mert kérem, hogy figyeljetek, ez erre is. Mert ha Nátán nem tartja elé a tükröt, amelyben azonnal magára ismert, Dávid tovább folytatta volna a föltelmes bűnét, amit tönkretette volna. Ha Nátán. Azt írja Ellen White, ezt a részt elolvassátok, hogy Nátán félve ment. Az Úr küldte, de nagyon félt, mert Dávid ugye egy király volt, aki helyét is vehette volna. De bátor volt és odament. És azt olvastuk itt, hogyha Nátán ezt nem teszi meg, ha nem tartja elé a tükröt, ugye ez volt az a példázat, akkor Dávid tovább folytatta volna a föltelmes bűnét, és a végén tönkretett volna. Két kérdésem van. Ha hibázol, és a gyülekezeti tag oda megy hozzád szólni, ezt szeretnéd, vagy nem szeretnéd? Biztos? Mindenki? Tehát ha valami helytelenség van a mi életünkben, és rossz irányba haladunk, igényeljük el azt, ami testvérünkértől, hogy jöjjön és szóljon. A második kérdésem, hogyha látod, hogy a te testvéred vétkez, van-e készség benned arra, hogy oda menj és szóljál? Vagy azt mondjuk, hogy hát ha megharagszik, hát ha nem jön többet, biztosan azt gondolja, hogy... Azt mondta itt Bátásonyi, hogy olvastuk, hogy ha Nátán nem szól, Dávid bűneiben marad. Miért vagyunk mi testvérek? Miért vagyunk mi gyülekezet? Azért, hogy igényeljük azt, hogyha valami rossz, akkor és én nem látom, akkor a másik szóljon, vagy legyen meg bennem a készség. De ne felejtsétek el, hogy nem leszúrásról van szó, nem kiokításról van szó, nem okoskodásról van szó, hanem azzal a szeretettel, amelyel Nátán ment. Avval a félelemmel és szeretettel. Félelemmel, ez az Isten félelem, amiről beszélünk, és azzal a szeretettel, hogy a másik ezt érezze meg. Mert különben, ha nem vigyázunk egymásra, akkor elkalódunk. És akkor Dávidnak még rosszabb lett volna a sorsa, mint előtte volt. A bűnből való meggyőződés, ez volt Dávid lelkének a megmentése. Írja tovább a testvérnek. Hogy meggyőződött arról, hogy amit tett, az bűn. És ez egy nagyon-nagyon fontos, és ez a kulcs ahhoz, hogy merjétek Istennek az ítéletét kérni. Ettől kezdve olyan megvilágításban látta magát, amilyenben az Úr. És élete végéig mindig látta bűnét. Mi is volt itt? Ettől kezdve olyan megvilágításban látta magát, mint amilyennek az Úr látta őt. És miért tett Ádám, miért lett Dávid Isten szíve szerint való ember? Mert olyannak látta minden nap magát, amilyennek az Úr látja őt. Na ez hogy lehetséges? Hogy lehetséges? Ima élet, tanulmányozni az igét, itt lenni egy testvéri közösségben, és egymás segítve jelni. Hitben segíteni, és ha kell, akkor egymás figyelmeztetni. És ez a kulcs. Ha nem akarsz félni attól, hogy Isten megítéljen, akkor lásd olyannak magad, amilyennek Isten lát. Kérd a Szent Lelket, hogy mutassa meg. Legyen az imáidnak ez az egyik része. És ott az ige, és ott vannak a bizonságtételek, amiekkel hasonlítsd össze magad. És amikor azt látod, hogy most nem olyan vagyok, mint amilyennek az Úr látni szeretne, vagy az Úr másnak lát, mint amit én gondolok magamtól, olyan vagyok, akkor abban a pillanatban oda tudsz menni, és írhatod a saját 51. Zsoltárodat. Az Úr előtt bevalljuk a mi bűneinket, és kérjük a tiszta szívet, kérjük a változásnak az irányát, hogy mutassa meg, hogy hogyan tovább. Ez a kulcs. És innentől fogva nincs miért félnünk, mert ha minden nap olyannak látom magam, ami ennek az Úr lát, és azt szerinti olyan vagyok, ami ennek az Úr látni szeretne, akkor mindig odállhatok az Úr elé. Ez olyan, mint a gyermek, nem? Hogyha a gyermek valamit rosszul csinál, akkor elbújik. Akkor nem akar a szülőnek a szemeibe nézni. De mi akarjunk minden nap Jézusnak a szemeibe nézni. Akkor is, ha rosszat tettünk. Akkor menjünk oda, és mondjuk el neki. Legyünk Dávidok, és legyünk Nátánok. Mind a kettő. És hagyjuk, hogy az Úr ezt a látást megadja nekünk, és ehhez szorgalmasan kutassuk az igét, olvassuk a bizonyságtételeket, imádkozzunk ezért. Emlékeztek Jesajás könyvében, hogy a Jesajás milyennek látta magát? 6. fejezetben. Milyen, mit mondott? Tisztátalan ajkú vagyok. Hát láttam az Urat. Tehát, ha Istenhez hasonlítjuk magunkat, és nem a mellettem ülőhöz, az előttem, vagy mögöttem ülőhöz, mert mi általában úgy vagyunk, hogy a X testvér is ezt csinálta, hát én miért ne csinálhatnám? Tudjátok, hát szóhoztam ezt már gyülekezetekben. Hogy bezzeg az Y, meg az E is ezt csinálta. És soha nem az a érv, hogy így szól az Úr. Tehát ne azt nézzük, hogy mások mit tesznek, mások mit mondtak, mások hogyan élnek, hanem mit mond az Úr? És ha ez megvan, akkor olyanok leszünk és úgy élünk, amilyennek az Isten látni szeretne bennünket, és amilyen irányba vezet. És ha ez megvan, akkor jönnek Jön a 14. vers, hogy ezeknek az embereknek, akiről szó van, akik kérték az ítéletet, akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhát. Mik azok a fehér ruhák? Az igaz cselekedetek. Hogyan lehet, emlékeztek ugye a Laodicei üzenethez is. De a Bibliánkban, ha nyitva van még itt, ahol vagytok, akkor lapozunk egyáltalán, és az én Bibliámban lapozni kell a 7. fejezethez. És ott a 13. verstől így olvassuk. Akkor felele egy a vének közül is mondanékem. Ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve. Kik? És honnan jöttek? És mondják neki, Uram, te tudod? És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt. Milyen színű lesz egy ruhaj vérbe mossuk? Milyen színű lesz a mi lelki ruhánk, ha vérben mossuk? Fehér. Ezek azok, akik ugyan a nagy nyomorúságból jönnek. Hát azért elég sokat szenvedünk mi a mostani élettől is. De megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Ez különösebben nem kell, hogy mondjam, hogy ez a folyamat, ez hogyan zajlik le. Van még egy érdekes kérdés itt a Szentírásban, amit olvastunk az alapigényben. Amikor azt kérdezték, hogy meddig nem ítélsz még, akkor az van, hogy megkapták ezt a fehér ruhát, és mondaték mégik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, és mind az ő atyafejéknak száma, akiknek meg kell ölni. Na ez mit jelent? Előre el van határozva, hogy hány embernek kell meghalnia. Be kell teljesedni azoknak száma, akik megölettek. Addig nyugodjatok. A Korintusi első levél 4. fejezetnek a 9. verse. Pál apostol a következőket írja. Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul. Mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Hogy is van ez? Miért is van bűn ezen a földön? Elkezdődött valahogy egy nagy küzdelem. Ugye Lucifer felázott Isten ellen, el akarta foglalni Jézusnak a helyét, hogy ott volt az első csillagok háborúja, ugye az első háború, aminek a Földön történt, és Sátán erre a Földre vettetett. És mindent elkövet azért, hogy minél több ember elveszem, mert tudja, hogy veszített. És ott van Jézus Krisztus. Ez a nagy küzdelem, amiről tanultunk, amiről beszélünk. Kik előtt folyik ez a nagy küzdelem? De mi vagyunk a számadő alanyjai, de mi is tudjuk. De mit ír itt Pál apostol? Látványosságai lettünk a világnak, úgy angyaloknak. Mikor fog lezárulni a nagy küzdelem? Jézus visszajövetele, vagy máskor?
Vagy ezer év múlva.
Vagy maradjunk a második megoldás. Ugyanis ezer évnek az lesz a célja, hogy amikor azt mondják az angyalok Istenről, hogy te szent vagy és igaz, elész világegyetemnek látni kell, hogy Isten szent és Isten igaz. És az ördögnek sajnos ma még van hatalma. És az Úr vár, addig is már, amíg kiteljesedik az, aminek Sátánnak az uralkodása jelent. Azért, hogy ne legyen még egyszer veszedelem. Hogy ez az egész világegyetem lakóinak a számára nyilvánvaló legyen az, hogy az ördög kicsoda és mit akar. És ezért emberek halnak meg. Nem jó meghalni. Senki se szeretne önként mártír lenni. De azt tudjuk, hogy a mártíroknak a vére az mi volt? Magvetés volt. Nagyon sok ember ezt nem akarta. De ha már a sátánnak a gonoszsága ezt okozta. Miért volt ez a halál a magvetés? Nem tudom, a Husznak a mágiára menéséről, meneteléről olvashatok-e? Hogyan ment Husz a mágiára? Áthozta azokat, akik oda viszik, és elmondta a pápát mindennek, és énekelve ment. Hogy tudod énekelve menni a mágiára? És ez nagyon-nagyon bután hangzik, mert ugye én még ezt nem értem át. De ha valaki annyira biztos Istennek a kegyelmében és a feltámasztó erejében, ez a félelem kérdés, hiszen ez egy nagyon ehhez szakembereknek is tudnak sokat mondani arról, hogy miért van a félelem. De amikor az ember abban a bizonyossággal megy, és ezt hiszem, hogy sok mindent átértünk már, hogy féltünk a fogorvostól, most már nem félünk, vagy sok ilyen dolog volt, de amikor eljutni oda, hogy annyira bízol Istenben, annyira bízol Isten kegyelmében, és annyira tudod, hogy amit teszel, az miért van, vagy amit veled tesznek, miért van. És nem csak 20, hanem nagyon sokan. Ezért voltak magvetés, mert úgy haltak meg, ahogy Jézus Krisztusnak még akkor is Jézus Krisztusnak a képe tükröződött róla, és az Úr nem akarja, hogy ez valaha is megismétlődjön. Ezek az emberek, akik így haltak meg, vagy így élnek, ha nem is erőszak folytán, de természetesen halunk meg. De úgy halunk meg, hogy Isten képét látjuk magunkban, és arra igyekszünk, hogy az legyen. Kérjük az ő ítéletét, mert tudjuk, hogy mi Isten szerint élünk, és kérhetjük, és merhetjük kérni. Akkor azoknak fehér ruha készítetik, és amikor Jézus eljön, akkor ez a ruha a miénk lesz. De ennek a fejezetnek még itt nincs vége, van egy következő pecsétnek a feltörése is. Ez a hatodik pecsét, és erről most már nincs időnk, hogy ezt végigolvassuk, szeretném csak összefoglalni. A hatodik pecsét arról szól, hogy Jézus eljövetele előtt a természetben különböző jelek lesznek. És hogy ez az időszak 1755-ig szól az ötödik pecsétnek az időszaka, azt honnan tudjuk? Igen, és honnan tudjuk, hogy az a korszaknak a vége? Maga Jézus mondja a 24. fejezet Máté Evangélium a 29. versében, tehát Máté 24-29-ben, hogy mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után, amiről eddig beszéltünk, a nap elsötétedik, a hold nem félik, és a csillagok az égből leullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És ugye 1755 volt az az időpont, amikor ezek a jelek elkezdtek beteljesedni. Jó, ott a lisszaboni földrengés. Most elég sokat olvastam erről a földrengésről, amikor erre az igaz dolgatva készültem. Csak ajánlani tudom, hogy keresétek, nagy küzdelemben is van nagyon sok minden róla, meg más adventista irodalomban, és hogy mekkora kiterjedési volt, és hogy soha azelőtt is azóta nem volt ekkora. Ugye mi voltunk Lisszabonban egyszer, és láttuk az eredményt, hogy mi lett abból a városból, még ennyi idő után is lehet. Aztán 1780-ban volt a hód elsötételése, majd 1833-ban a csillaghullás. És utána még egyetlen egy ilyen nem teljesedett be, amikor a 14. versben és az ég eltakarodik, mint egy papírtekercset összegöngyölnek. Ekkor is élni fognak emberek. És mi lesz ezekkel az emberekkel? Most olvastuk a nagy üldözés korában élő embereket. Mi lesz akkor, amikor Jézus eljön? 6. fejezetnél vagyunk mi, 15. vers. És a földnek királyai és fejedelmek és gazdagok és vezérek és hatalmasak és minden szolga és minden szabad, vagyis kik? Mindenki. Elrejték magukat a ballangokba és a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek és a kősziklájának, esetek mi ránk. Mit olvasunk itt? Hogy amikor Jézus Krisztus eljön, akkor lesznek emberek mindenféle néprétekből, amikor meglátják ezt az eseményt, akkor szaladnak a kőszikhákhoz, és azt mondják, hogy esetek mi ránk. És emlékeztek, hogy mivel indokolják azt? Miért akarnak a kősziklákat, miért kérik erre? Rejtsetek el minket annak színe erről, aki a királyi székben ült. Említettem a gyerekeknek a példáját, hogy amikor a gyermek rosszat tesz, akkor nem akar a szüleiben, szüleinek a szemébe nézni. Ez a gondolat, amiről itt szó van, ez a kősziklák, vagy a kövek esése, ezt két helyen is olvashatunk elő az igében, a Hóseás könyv 10. fejezet 8. versében, és Aven magaslatai és Izrael vétke elrontanak tövés és bogáncs korú növébe az oltalékat, és mondják majd a hegyeknek, borítsatok meg minket, és a halmaknak pedig omoljatok mi ránk. Aztán Jézus is beszél erről a 23. fejezetben a Lukács evangéliumában, 29. verstől, mert ímé jönnek napok, amelyeken ezt mondják, boldogok a meddők is, amely méhek nem szültek, és az emlék, amelyek nem szophattattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek, esetek mi ránk és a halmoknak, borítsatok el minket. Mit jelent ez? Amikor Jézus eljön, két ember csoport lesz. Egy, aki azt mondja, hogy Uram, te szent és igaz, és várom a te ítéleteidet. Ítéletedet magam felett. A másik csoport az, ki fogja azt kérni, hogy a halmok essenek rájuk, és hogy ne Jézus szemében ne kerüljenek. Biztos. Van a otthon a lakásatokban egy ekkora váza, ami a dédmamának a dédmamájától maradt. Ott nem ér semmit, nem lehet eladni, de a családnak egy ősi emléke. És ott játszik a kisfiú, és mondja, hogy ehhez a vázához nem szabad érni, mert ha egyszer összetöröd, akkor nagy baj lesz. Eljön a barátja, elkezdenek játszani, hát nyilván ott, és összetörik a vázat. Kibújik el jobban. Aki tudta, hogy nem szabad. Kik fognak a sziklák alá menekülni? Remélem, hogy nem. Reméljük, hogy én azt remélem, hogy mi ott leszünk, akik várják Jézus Krisztus. Akik tudták, de nem csinálták. Végül is, ha így vesszük, ez mindenkire érvényes, mert az Úr mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy egyszer döntsön. Az üdvösség, elfogadom Jézus, vagy nem fogadom el Jézust. Ez mindenkinek az életében egyszer megadatik. És ez a ige szolgálat, ez arról szól, hogy mi azok között legyünk, akik örömmel várják Jézust, akik nem akarnak elbújni a színe előtt, mert olyannak látják magukat, amilyennek Krisztus látja őket. Mert olyan az ima életük, olyan az ige ismeretük, a bizonyságtételek ismerete, olyan testvéri kapcsolatban élnek, hogy az ő életükkel oda mehetnek állni Krisztus elé. És innentől fogva, ha ez ilyen, akkor merhetjük mondani ezt, hogy Uram, meddig nem ítélsz még. És én szeretném ma a lelketekre helyezni, hogy legyünk ilyenek, akik az Úrhoz mérik magukat állandóan, folyamatosan. Van egy ének még van, amikor 20 éve ezelőtt hallottam, sajnos csak angolul van meg, ezt a történetet meséli el, vagy énekli el az énekes, ami a Jelenések könyve 4. 5. fejezetében van, és az én szabad fordításomban egy verszakot hagyj olvassak el végezetül belőle. Nyisd ki a Bibliádat, és nyisd meg a szívedet. Tisztán látszik, az utolsó napokban élünk. Jézus azt mondja, hamar eljövök, tehát ne lepődj meg, amikor megjelenik, hogy elvigyen minket. A magyarázkodásokkal, kifogásokkal nem sokra mész, amikor Jézus trónja előtt találod magad. De ha ismered Jézust, és ha ő a te urad, halleluja, nem leszel egyedül. És énekelni fogjuk méltó, hogy vegyen tisztességet és dicsőséget, letesszük koronáinkat, és úgy dicsőítjük az ő nevét. Ó, örökké adjunk hálát az Úrnak, mert ott állt a megöletett bárány. Amen. Urunk, a mai délelőtt azért állunk előtted, Urunk, hogy szembesítsél bennünket önmagaddal. Urunk, a mi életünk, a mi tetteink, a mi gondolataink te mércédre kerüljenek. Urunk, azért, hogy megtanuljunk úgy élni, hogy mindent, amit teszünk, amit gondolunk, amire indulunk, abban azt kérdezzük meg, hogy te ezt jónak tartod-e, hogy te merre akarsz vezetni. És ez, Urunk, köszönjük, hogy elküldted és elküldött a te Szent Lelked segítségét, akihez bármikor fordulhatunk, aki tanácsol, aki minden jóra elvezet. És Urunk, ha ilyen a mi életünk, és ha ilyen testvéreink vannak, akik törődnek egymással, akik szeretik egymást, akik vigyáznak egymásra, akkor Urunk, meg tudsz bennünket őrizni akkor is, hogyha az ördög bármilyen kísértéssel vesz körül. Hiszen Jézusunk, te legyőzted sátánt, és a te hatalmad, a te erőd sokkal, de sokkal erősebb. Urunk, mi ezért könyörgünk ma, hogy ilyen legyen a mi életünk. Neked alárendelt, olyan, aki veled jár. Hogy mi is üljünk be abba a kosárba, és ami egész életünk legyen a tiéd. Köszönjük, hogy te elfogadsz bennünket, és segíted azt, hogy megtisztuljunk. És Urunk, köszönjük azt a fehér ruhát, amelyet készítesz a mi számunkra. Amelyet reméljük nem sokára elnyerhetünk, mert eljössz értünk. Amen. Mondanékem, e beszédek hívek és igazak. És az Úr, a szent próféták Istene bocsátatta az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Én mi eljövök hamar. Boldog, aki megtartja egy könyv prófétálásának beszédeit. Amen.